Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kultúrház 4 hetente jelentkező irodalmi adásában. A szerkesztő Sós Néveres Rózsa vagyok. Mai műsorunkban Szent László királyunkról, Június havának kedvelt szentjéről és irodalmi hagyományáról emlékezünk meg.
Üdvözlégy, kegyes Szent László király, Magyarországnak éles volt a halma. Szent királyunk köz, drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag.
Szent királyoknak fényes tüköre, csillagok között fényességes csillag. Így e szavakkal idvezli a régi magyar énekszerző Szent László királyunkat, a lovak királyt, egykor a legnépszerűbb magyar szentet, Erdély főpatrónusát. László 22 éven át 1077 és 1095 között uralkodott. A legenda szerint Szent királyunk lovagi kiválóságát mi sem példázza jobban, mint hogy az európai fejedelmek őt választották meg az első jeruzsálemi keresztes hadjárat vezéréül, de 49 évesen, 920 évvel ezelőtt, 1095. július 29-én váratlanul meghalt. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Nagyváradi sírja csodatevő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már életében is alakját. még halála után is visszatér a magyarok bízó hite szerint, amikor ellenséggel harcolnak, és győzelemre segíti őket. A középkori templomokban az ő képével találkozunk a legtöbbször, nagyváradi lovasszobra, a kolozsvári testvérek alkotása, az egész középkori művészet egyik legnagyszerűbb alkotása. Képmását pénzeken látjuk, nevét csatakiáltásul használják. Történetírásunk az ő korával kezdődik, és az első magyar király eszmény is ő. Szentté avatását azonban csak harmadik Béla kezdeményezte 100 év múlva. Harmadik Celesztin pápa bíborosai a király nagyváradi sírjánál csodás gyógyulások szemtanúi lehettek, s egy égi jel végképp meggyőzte őket László király szentségéről. 1192. június 27-én déltájban a váradi székesegyház fölött fényes csillag gyúlt ki, és ott lebegett a magasban 2 órán át. László napját ezért, a szokástól eltérően azóta, nem halála, nem égi születésnapja évfordulóján, július 29-én üljük, hanem június 27-én, a csillagjelenés napján. A László név a szláv Vadislav, úrfi, uralkodó fia származéka. A moldvai csángók ajkán Vasili. Máig tartó népszerűségét Szent László királyunknak nem csak keresztneveinek hatalmas száma, hanem a belőle önállósult családnevek is tanúsítják. László, Laci, Lackó, Laca, Laszkvi, Lászlófi. Templomaink, kápolnáink közül ma is többnek ő a patrónusa, tiszteletét helyneveink sokasága mutatja. Határőrségünk is védőszentjeként tiszteli. Győrben őrzött fejerekéjének helyi tisztelete és búcsú Szent László búcsújáró kultusza a középkor rajongó világát idézi. Alig van a magyar történelemben még egy olyan uralkodó, akinek személye körül olyan gazdag monda és legendakör alakult ki, és olyan elterjedt a vallásos tisztelete a középkortól napjainkig, mint Szent Lászlónak. A régi magyarok, a magyar szentek közül legjobban Szent László királyt szerették és tisztelték. Ő volt szemükben a Szent Királynak, a magyar szentnek az eszménye. Legszebben a középkori ének tartotta meg emlékét.
Isten első királyunkkal, aki frigyet kötötték, Máriával, asszonyunkkal, pártfogást pecsételték. A mi édes atyáinkkal, szerelmünkhöz esküdtél, szent életű királyokkal,
Szent László 1046-ban született Lengyelországban. Atya első Béla magyar király, anyja Riheza, második Miciszláv lengyel király leánya. László kétszer nősült, mindkét felesége fiatalon halt meg, és csak egy-egy lánygyermeket hagyott maga után. Egy gyermekének a neve is ismert, ő Iréne, Szent Piroska, a későbbi bizánci császárné, a bizánci egyház egyik legtiszteltebb szentje. Szent László annak a Vazulnak volt az unokája, akit Szent István király az ellene szervezett összeesküvés miatt megvakíttatott. Szent István halála után 1038-tól mintegy 40 éven át válságos időket, külső támadásokat és belső viszályokat élt át az ország. A trón e 40 év alatt 9-szer cserélt gazdát. Édesapjuk halála után László bátyja, Géza, mindössze 3 évig, 1077-ig uralkodott. Halála után a főurak egyhangulag Lászlót választották meg uralkodónak, jól lehet unokatestvére, Salamon még élt. Lászlónak sikerült azonban békét kötnie vele, és Salamon minden jogáról lemondott. A pápa is elismerte Lászlót törvényes uralkodónak, ám ő nem koronáztatta meg magát. Azzal, hogy a királyi jelvényeket tisztelettel maga előtt vitette, kifejezte, hogy az isteni akaratnak engedelmeskedett, földi javakra és dicsőségre nem vágyott. Amikor Salamon mégis összeesküvés szőtt ellene, Visegrád várába záratta, de nem ölette meg. László nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása, számos csata a kun és besenyő betörések ellen, a végek megerősítése, Erdély végleges beépítése az ország testébe, a vármegye rendszer kiépítése. A sok háborúság, amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a következő vallomást. Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni, igen súlyos bűnök nélkül. Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt, írta róla a krónikás. Szigorú törvényeket hozott a megrendült igazságszolgáltatás megerősítésére. A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, megalapította a váradi és a zágrábi püspökséget. A magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket, amikor István, Imre és Gellért erekéjét 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. László ugyan meghagyta, hogy az általa alapított váradi székesegyházban temessék el, azonban a nyári melegre való tekintettel erre Somogyváron került sor, és csak II. István uralkodása idején vitték át koporsóját Váradra. Koporsóján kívül itt őrizték 2 élő csatabárgyát és ezüstkürtjét, amellyel csatára szólította harcosait. A király teste 1565. júniusáig nyugodott Váradon. A reformáció megerősödése idején sírját feltörték, márványkoporsóját összetörték és szétszórták csontjait. Fej erekéjére a 13. századtól kezdve szokás volt letenni az esküt, sőt középkori magyar hadi szokás lehetett a sereg élén való hordozása is. A Dubnici krónika följegyzi például egy öreg tatár elbeszélését, amely szerint 1345-ben őket nem a székelyek és a magyarok verték meg, hanem Ama László, akit mindig segítségül hívnak. És a többi tatár szintén bizonykodott, hogy mikor a székelység rajtuk ment, egy hatalmas vitéz járt előtte, magas lovon, fejében aranykorona, kezében szekerce, és mindnyájukat lefogyatott rettenetes csapásaival és vagdalkozásaival. Az egyház őre pedig azt mesélte, mondja a krónikás, hogy amíg a csata tartott, Szent László király fejét a váradi egyházban sehol sem találták. 4 nap ott volt a szokott helyén, de átizzadva, mintha nehéz munkából vagy forróságból tért volna vissza. Ezt a témát dolgozza föl Arany János is Szent László című költeményében. A 13. századra Nagyvárad, Szent László erősödő kultuszának köszönhetően országos jelentőségű ítélő és kultuszhely lett, ahol tüzesvas próbákat tartottak. Ezek jegyzőkönyvét őrzi neves nyelvemlékünk, a váradi regestrum. Többen a magyar királyok közül koronázások után Szent László sírjához zarándokoltak, és ott megerősítették esküjüket. Több országgyűlést is tartottak itt, és számos király, királyné, püspök temetkezett ide. 1406-ban tűzvész pusztított a templomban. Szent László fejerekjéjének ezüst borítása elolvadt, a koponya erekje azonban sértetlenül megmaradt. Középkori művészetünk Zsigmond kori remek művét, az újabb Szent László hermát Simor János püspök 1861-ben az újonnan restaurált győri hédervári kápolnában helyezte el. A Szent Király erekjéjének tisztelete a városban az 1762-es földrengés után terjedt el. Zicsi Ferenc püspök rendeletére ettől kezdve minden évben körmenetben hordozzák körül az erekjét, ünnepélyes keretek között, katonasággal és zenekarral kísérik a város utcáin.
Monda Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Kél Budáról Lacfi Endre, veszi útját Nagyváradnak, Kölestermő kunság földén, jó csatlósi áthaladnak. Várad kövecses utcáin, lovuk acélkörme csattog, messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett. Visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet, koporsója kőfedelét nyomja szinte 300, ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Félre billent koronáját, halántékin igazítja, éjfél tájban lehetett már, a vasajtót feltaszítja, és megindul ki a térre, és irányát vészi jobbra, hol magasan felsötétlik Ércbül öntött lovakszobra. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy Ércló, s Érclovagját földre dönti. Harci vágytól féke habzik, kapál, nyihog, lángot fúval. László a nyeregbe zörrem, s jelt ad éles sarkantyúval. Messze a magas talapról, a kőlábról messze szöktet, hegyen, völgyön viszi a ló a már rég elköltözöttet. Egy ugrás a Kálvária, és 9 a királyhágó, hallja körme csattogását a vadszékely és a csángó, ám a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. Csodálatos, de csodákat szül az Isten akaratja. 3 teljes álló napig vívott a pogánnyal Lacfi. Nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi. Míg a tatár több, mint polyva, vagy mint a puszták fövénye, sivalkodik, nyilát szórja, besötétül a napfénye. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László! Mint oroszlán ví a székely, megszorítva, nem megtörve, most a bércen láthatatlan csattog a nagy Ércló körme. Ide-ide jó vitézek, gyűjti népét Lacfi Endre. Hát egyszer csak vadfutással bomlik a pogányság rende. Nagy tolongásnak miatta szinte már a föld is rendül. Sok megállván, mint egy bálvány, leragad a félelemtől. Sokat elüt gyors futtában a repülő kurta csákány, sok ki nem mozdul helyéből, maga rab lesz, lova zsákmány. Foglyul esett a vezér is, Atlamos, de gyalázatja nehézsebben vére elfoly, életét meg nem válthatja. Fel, Budára, Lacfi Endre számos hadifoglyot indít. Annyi préda, annyi zászló ritka helyen esik, mint itt. Rabkötélen a tatárság, félelemtől még mind reszked, és vezeklik, és ohajtja fölvenni a szent keresztet. Hogy elértek Nagyváraddá, vala éppen László napja. Keresztvízre áll a vadfaj, Lacfi lévén keresztapja. Összegyűl a tenger néző, hinni a csodába, melyet egy elaggott, sírba hajlott, őszt tatárnak nyelve hirdet. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, adj győzött le minket harcon. A hívása ő jelent meg, vállal magas mindeneknél. Sem az előtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő, felséges, korona volt a fejében, sáraranyból, kővel ékes, jobb kezében, mint a villám forgolódott csatabárgya. Nincs halandó, földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek. Feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemélynek. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép. Az Szent László, és a szűz a boldogságos. És az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szava játszó őre, hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste.
Évszázadokon át népi mondák, hősi énekek, himnuszok, templomi falfestmények és imádságos könyvek témája lett László élete. Legendái, mondai és biblikus elemeket, vándormotívumokat őriznek, s a kibontakozó, jókulátor epika forrásaivá lesznek. Legrégebbi róla szóló írás, a László király tettei néven emlegetett 12. század elejé krónika. A 13. században verses históriák és himnuszok születtek László királyról, s tettei, szentsége megörökítődik a prédikációkban is. Temesvári Pelbárt a Promérium 4. beszédében szintén László király erényeiről ír. A Kartauzi névtelen érdi kódexében olvashatjuk a kerlési ütközet és a Váci püspökség alapításának legendáját. Egy ismeretlen magyar költő az 1460-70-es években epitáfiumot, azaz sírverset írt, de Sancto Ladislao címmel. Janus Pannonius Búcsú Várattól című költeményében Várattól úgy búcsúzik, mint Szent László városától. És Szent László alakja megjelenik a 18. századi magyar őstörténetekben és iskoladrámákban is. A legendák számos módon emlékeznek meg arról, hogy László csupa önfeláldozás, csupa odaadás mindig és mindenkihez. A magyaródi csatában ruhát cserél bátyjával, hogy megmentse életét. Hadd higgyék, hogy ő a vezér, őt öljék meg inkább. A cserhalmi ütközetben, mikor már 5 kunt leterített, súlyosan megsebesülve látja meg a csata végén a 6., aki a magyar leányt elrabolta. Ekkor fáradtan, kimerülten, véres sebeivel vágtat utána, kockára teszi életét, csak hogy megmentse az ismeretlen lány életét. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban a történetet számtalan magyar templom falán megfestették. Szent László imádkozó ember volt. Imáinak hatása nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is. Az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg. Imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak. Ugyanígy lesz Szent László nyíllal átlőtt füve gyógyír a betegség ellen. Tompa Mihály eredet legendájában a tordai hasadék csodáját mondja el. László a rátámadó kunok elől nem menekülhetett, minden reményét a seregek urába vetette. László fohászkodék, s az úr oltalma kész. Földig ketté hasadt az izmos sziklabérc, egymástól messze eltágulván két fala, közben fejszédítő, üres mélység vala, mely őt elválasztá vad üldözőitől, kik álmélkodással állottak túlfelől. Majd rettegés között mind hátra tértenek, kezökből elhullván a gyilkos fegyverek. És még a Szent Király bizton tovább megyen, a csodának jele maradt azon helyen. Mély lópatkó nyomot hagyván a mén lába, a tetőt borító kemény kősziklába. Sok századoknak lőn azóta múlása, miképpen egy éjnek rövid vigyázása. Azóta elhambadt László a Szent Király, és sok koronás fő sírboltja álminál, hanem patkó nyoma máiglan ott vagyon, Szent László lovának, a szirtes bércfalon. Hol a lassú zörejjel ömlik le a patak, szírten ülő tiszta, stopolya fák alatt. Körüle hallgatás, s a múltnak képeleng, s az érező kebel mélyen elmereng. László és Salamon harca is akár egy lovagregény van jelen a magyar monda és legenda irodalomban. A Mogyoródi csatában a testvére Géza oldalán harcoló Lászlónak mennyei látomása támadt. Az úr angyala leszállott az égből, kezében aranykoronát hozott, amelyet Géza fejére tett. Géza megkoronázása után öccsével elment arra a helyre, ahol az angyal megjelent. Egyszerre szarvas tűnt föl, agancsai tele égő gyertyákkal, eliramodott az erdő felé, és megállt ott, ahol a győzelmet megköszönve a szűzanya tiszteletére Géza később templomot építetett, a Váci székesegyházat. Kosztolányi Dezső Szent László jelenése című versében is erről a kegyes uralkodóról emlékezik meg. Viharra dördült az ég alja távol. László morzsolta a szent olvasót. Aztán letette, s a vén Bibliából halkan, hívőn, deákul olvasott. Hálát adott, hogy jámborok a népek, s kihalt az elhagyott pogányberek. Szavára villám lobbant és sötét lett, az arca elsápadt, s megreszketett. És messze az ég kékes ferde kancsal tüzét veti el a felhőn vadul, úgy, mint midőn még háborgott hadúr. S vér csapta szüggyel a fényködbe fent, a karcsú gím könnyezve megjelent, halára válva lángoló a kancsal. Nyilvánvaló, hogy a régi magyar jobban megértette, közelebb érezte magához Szent Lászlót a többi szentnél, írja Sík Sándor Szent Magyarság című művében. Szent Istvánra kegyeles áhítattal nézett a magyar, Szent Imrét csodálkozó tisztelet övezte, de Lászlót mindenestől magáinak érezte. Magyarországnak vagy királymagzatja, mondja róla a középkori himnusz. Magyar vérből valónak, magyar ízlés szerinti hősnek, magyar eszménynek, Szent István nagyságát, bölcsességét, Imre hősiességét, a maga katonai erényeinek, a maga emberi ideáljainak fényében látta alakjában megjelenni a magyar. Megértette, megszerette, csodálta, és megpróbálta követni. De hát mi az az ideál, amelyet Szent László testesít meg a magyar lélek előtt? Teszi fel a kérdést Sík Sándor. Milyen jellemző Lászlóra az a három állandó jelzője, amelyet a régi hagyomány megőrzött? Először Lengyel Lászlónak nevezték, hiszen Lengyelországban született, és gyermekségének egy részét ott töltötte. Amikor megismerték, hamarosan más nevet adtak neki. A róla szóló versből tudjuk, hogy Bátor Lászlónak nevezték, és hogy ez a bátor szó állandó jelzője lett, hiszen himnuszának latin változata ezt a szót nem fordítja le. Bátor Ladislausnak nevezi. A legendában pedig azt olvassuk, hogy az ország lakosai nem tulajdon nevén, hanem csak kegyes királynak hívták. A Lengyel László Bátor Lászlóvá és Kegyes Lászlóvá lesz a magyar nép lelkében. Ez a két állandó jelző mutatja, hogy mit látott benne a régi magyar. A bátor és kegyes embert, a magyar férfiú eszményét. Szent László mindenek előtt az erő eszménye. Már külső megjelenésében erősebb, daliásabb, szebb mindenkinél, fejjel magasabb mindeneknél. A kedves himnusz szavai szerint szépsége császárságra méltó. Alakját rendszerint bárdal kezében az erő szimbólumaként ábrázolják. Élete ifjúságától kezdve csupa harc és harcias gyakorlat. Gyermekkorában a bihari rengetegekben, a híres Ikvon erdőben vadászgatott bölényre, medvére. Azután harcolt üldözött bátyja, majd Salamon király mellett, később mint király, a haza ellenségei ellen. A csata leírása, ahol egymaga hat kunt ejt el, hőskölteménnyé válik, amikor róla kezd szólni. Még Szöglovának nevét is feljegyzi az utókor számára. Királyságának idején is csupa háború az élete. Dicsőséges csaták, győzelmek veszik körül. Hódítóként új országokat csatol országának határaihoz. Ez a rettentő harcos, igazi középkori lovag. Szűz Máriának választott vitéze, mondja róla az ének. Kardján szentolvasó függ, amikor harcol. A lovagi hősiességet megszentelte, keresztény erényességé emelte. Csupa nagy lelkűség az egész élete. Mikor a pusztító kunok megfutamodnak seregei előtt, a Szent Király felkiált. Atyám fiai, álljatok meg! Ne öljük meg őket, hanem térítsük meg, és telepítsük le őket. Alázatos hős és csupa jóság is, ez az oroszlán bátorságú lovag. A vitézség mellett a keresztény szelídség vezérli. Ékesen szóló bizonság erre törvénykönyve, amelynek meghozásakor arra is gondja volt, hogy az özvegyeket és árvákat megvédje. Úgy rendelkezett, hogy a gyilkosok vagyonának egyharmad részét fenn kell tartani a gyilkos gyermekei számára. Szent László az erőnek a mintaképe. Az erő a lélek, az erő az akarat, az odaadás. Szent László egész élete szakadatlan önfeláldozás és odaadás. Odaadja ifjúságát, erejét, vitészségét, vérét, életét, hogy szolgálja szerettei és hazájának ügyét. Mikor király lesz, egész uralkodása, folytonos munka és hadakozás. Nem volt fia, akire birodalmát hagyhatta volna. Bár unokaöccse, Könyves Kálmán később méltónak bizonyult a trónra, de élete végén meghasonlásban van vele is. Magánélete csak szomorúságot, fáradtságot és harcot hozott. Csak hivatásának élt, annak az eszménynek, amelyet Szent István dinasztiája tűzött elé, és amelyet ő valósított meg igazán. Ő semmisítette meg végképpen a pogányságot Magyarországon, az ő uralkodása alatt lett Magyarország egészében Szentország. Élt Szent István példája szerint, egyházának, amelyet külsőleg és belsőleg újjászervez, és amelynek érdekében szilárdan állt hetedik Gergely, a nagy pápa mellett az egyház szabadságáért vívott nagyszerű harcában. Szinte állandóan kardja élén hordja életét. Minden pillanatban kész odadobni azt egyháznak, hazának, mindennek és mindenkinek, akiben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt. Az Isten ügyét és a magyar ügyet. A himnusz szerint így dicsekedik két országban, Magyarországban és Mennyországban. Minden ügyéhez az igazság lelkétől kap erőt, ahogy himnusza mondja, megbátorítá téged a Szentlélek. A régi magyarok csatakiáltása ez volt: Uram Isten és Szent László. Istent és Szent Lászlót, Istent és az Istenben élő erős férfiút hívták segítségül, tatár ellen, török ellen, minden ellen az őseink. Őket hívjuk segítségül mi is, ma is, egyéni és nemzeti életünkben egyaránt. Kedves hallgatóink! A Mária Rádió Kultúrház című műsorának László napi irodalmi adását hallották, amelyet Sósnéveres Rózsa szerkesztett. Munkatársam Bozai László nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!